Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Életbe léptek július 1-ével az új családpolitikai intézkedések.
Elfogadtuk a jövő évi költségvetést, 4802 milliárd forint, de ez nem januárban indul igazából, hanem már most július 1-ével.
Váratlan bosszúságot is hozhat a családi utazás, érdemes egy jó tervvel neki indulni.
Mit csinálunk akkor, ha valami olyan dolog történik, amit nem várunk? Meg főleg, ha várni kell. Majdnem olyan, mint a sebb tapaszt. Erre vonatkozó tervet is vinni kell, ez is egy alapfelszerelés része a csomagnak, főleg ha kisgyerekekkel utazunk.
A magyar egyetemisták mentális állapotát mérte fel a HÜOK.
Közel 95%-a mondta azt a hallgatóknak, hogy előfordult már vele az, hogy valamilyen módon hátráltatta a tanulmányait az éppen aktuális lelki vagy érzelmi állapota.
Új szemléletformáló kampány indult a tudatos alkoholfogyasztásról a fiatalok számára.
Influencereket kértünk föl, akik ilyen kisebb filmeket fognak készíteni, illetve személyes történeteiket mesélik el, és ugye ezt osztjuk meg az Italmérték oldalunkon.
Magasabb lett a családi adókedvezmény, adómentessé vált a csecsemőgondozási és a gyermekgondozási díj. 2026-ban 1000 milliárd forinttal több pénz jut családtámogatásra, mint az idén, de ez nem januártól indul, hanem már most július 1-ével, mondta az Inforádiónak Kondz Zsófia, családokért felelős államtitkár.
Családok számára valóban egy ilyen új korszak kezdődik, mert elfogadtuk a jövő évi költségvetést, 4802 milliárd forint, ekkora összeget korábban nem kaptak a családok még, és ez a GDP 5%-a 1000 milliárd forinttal körülbelül nagyobb összeg, mint az idei. De ez nem januárban indul igazából, hanem már most július 1-ével elindul ez az óriási családokat érintő adócsökkentési program. És a legfontosabb elemei, tehát ugye július 1-től a CSED és a GYED, az örökbefogadói díj SZIA-mentes lesz. Ezt majd igazából a családok augusztusban fogják érzékelni, hiszen az augusztusi fizetésben fog megjelenni. Nem kell különösebben semmit tenni, aki most kapja a CSED-et és a GYED-et. Automatikusan növekedni fog az az összeg, amit majd kapni fog augusztusban. Tehát például CSED esetében nettó 78 ezer forinttal fog nőni. Ez az összeg, ugye ezt fél évig kapják az édesanyák, ez ugye majdnem 500 000 forint fél évre vetítve. GYED esetében pedig nettó 43 ezer forintról beszél, mivel az 18 hónapra kell, hogy megnézzük, de 18 hónapig kapják, hiszen a gyermek 2 éves koráig, 4 éves korától, ott ugye körülbelül 780 ezer forint fog a családoknál maradni, tehát a gyermek 2 éves koráig pluszban több mint 1,2 millió forintot fogunk tudni a családoknál ott hagyni, ennyivel több lesz a családi kasszában. És ami fontos, hogy aki a CSED és a GYED előtt áll, tehát mondjuk gyermeket vár, vagy terveznek, ott alapvetően kérelmet kell benyújtani ahhoz, hogy ezt igénybe tudják venni, ugyanúgy, ahogy eddig kellett a munkáltató irányába, vagy hogyha valaki egyéni vállalkozó, önfoglalkoztató, akkor a kormányhivatalon keresztül. De felhívnám a figyelmet a megújult család.hu-ra, mert a család.hu-nak a felületén élethelyzetekre lebontva minden információ megtalálható formanyomtatványok szerint is, tehát azt is megtalálja ott az ember. És ami még fontos, hogy a CSED Extra is most július 1-ével életbe lépett, tehát az édesanyák már a gyermek 3 hónapos korától tudnak munkát vállalni, kereső tevékenységet folytatni, ha szeretnének, ez nagyon fontos. Legyen szó mondjuk arról, hogy valakinek mondjuk ügyfélköre van, és fontos azért, hogy legalább részmunkaidőben vagy valamekkora időben dolgozzon, akkor ez egy plusz lehetőség számára.
A családi adókedvezmény duplázása is most indul. Ez hogyan, milyen formában jelenik meg a családok havi költségvetésében?
Azt gondolom, hogy a családi adókedvezmény duplázása az egyébként a legnagyobb összeg, hogyha a jövő évi költségvetést nézem, ugye 1 millió családot érint. És nagyon fontos, hogy az most is alapvetően 50-50%-ban az édesanyák, édesapák veszik igénybe. Mivel ugye nem állunk meg itt, hanem jön a 3 gyermekes, 2 gyermekes édesanyáknak az SZIA-mentessége, ezért biztosan a családok most azt gondolják végig, hogy hogyan tudják majd a legnagyobb mértékben kihasználni ezeket a kedvezményeket. Ugye a két lépés úgy néz ki az adókedvezmény kedvezmény duplázásán, hogy most július 1-től egy gyermek esetén 15 ezer forint, két gyermek esetén 60 ezer forint, három gyermek esetén pedig 148.500 forint lesz a családi adókedvezmény, de négy vagy több gyermek esetében ez folyamatosan növekedni fog 49.500 forinttal, tehát igazából így emelkednek meg első lépésben ezek az összegek, januárban ez tovább emelkedik. Ugye ennek az igénylése is fontos, hogy ugye vagy havi szinten az adóelőleg nyilatkozott alapján kapják meg a családok, akik ugye gyermekek szerint osztották fel, ugye meg is lehet ezt is osztani, mert alapvetően ez is automatikus, tehát automatikusan több pénzt fognak kapni a családok az augusztusi fizetésben, de hogyha mondjuk megosztották gyerekek szerint egymás között akkor is, de ha összeget határoztak meg, akkor érdemes módosítani akár még most júliusban az adóelőleg nyilatkozatot, de ha nem teszik meg, akkor sincs semmi gond, mert az éves adóbevallásban egy összegben majd vissza fogják kapni ezt a pénzt, úgyhogy előbb vagy utóbb ezek a komoly összegek meg fognak jelenni a családoknál.
Kun Zsófia családokért felelős államtitkát hallották. Előfordulhat, hogy az utazások nem csak az élményekről, hanem váratlan bosszúságokról is szólnak. Purep György, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatója szerint kell egy terv, ami legalább olyan alapvető utazási kellék, mint a sebtapasz. Ha például gyerekekkel utazunk, jó előre gondoljuk végig, milyen játékkal, könyvvel, kifestővel tudjuk a legjobban lekötni a kicsiket.
Nagyon sok embernél van utazási stressz, amikor utaznak, és mondjuk várniuk kell, mert vonatok kiszámíthatatlanul közlekednek, mondjuk, ez nem csak Magyarországon, így egész Európában egyébként, vagy a repülőjáratok. Ez az egyik, aztán nem mindenki bír olyan jól a meleget, és nem is kell bírni a meleget egy betonkockába, vagy egy kőkockába zárva, főleg amikor ilyenkor ennyire meleg van, és éjszaka. Szóval ez nagyon-nagyon változatos. Nagyon sok embernek az okos stressz, hogy végre nyaralhatna, de igazából kiszakad a hétköznapjaiból, és a rutinjából, és amit úgy megszokott meg, amilyen komfortos neki, és hogy a nyaralás ez klassz dolog, ugyan, de feszültségekkel is eltölt, hiszen nem a rutin dolgok történnek. Tehát számos dolog milyen stresszelet az ember nyáron, nagyon különbözőek vagyunk, mindenki mástól stresszel.
Milyen jelekre kell felfigyelnünk, ami már azt jelzi, hogy belül dolgozik a stressz?
Hát ha feszültek vagyunk, idegesek vagyunk, mondjuk hajlamosak vagyunk mondjuk letorkolni másokat, vagy nem tudunk aludni, bár az ebben a melegben nem csak a stressz miatt lehet egyébként, nem tudunk dönteni. Tehát olyan döntéseket, amiket korábban könnyebben meghoztunk, ilyen hétköznapi dolgokról van tényleg szó, azokat is akár nehezebben hoznunk meg, de a legvilágosabb jele az az, hogy idegesek vagyunk, ez talán tényleg a legkézenfekvőbb.
Ezekre a bizonyos utazási stressz helyzetekre kifejezetten előre fel lehet készülni? Tehát, hogy lejátsszuk a fejünkben ezeket a szituációkat, vagy van ennek valami módja?
Van. Szerintem nem az a jó, ha lejátsszuk a szituációkat előre, ezt elég sokan megcsinálják, és egyre jobban felbosszantják magukat, miközben az egész nem is biztos, hogy bekövetkezik. Ezt úgy hívjuk egyébként, hogy katasztrofizáció, ezt a pszichológiai folyamatot, amikor újra és újra lejátsszuk a fejemben egyre kétségbe esettebb forgatókönyvvel, egy jóbeli eseményt. Nem erre kell felkészülni, nem újra és újra előre elmondani, hogy mi lesz, ha a repülőtéren ott hagynak minket, és nem. A következőre viszont igen. Arra készüljünk, hogy lehetnek holtidők, megnövekedett holtidők az utazás közben, meg lehet, hogy cselekednünk kell, mert át kell járatokat variálnunk, új vonatot kell keresni, mert egyet lekésünk, vagy buszt. Tehát kell legyen egy tervünk arra vonatkozóan, hogy mi van, ha változtatni kell a közlekedést, emiatt érdemes minden olyan elérhető információforrást előre tudni, amit majd esetleg használnom kell akkor, hogy ne akkor kelljen keresni. Tehát például, ha Németországba utazok, akkor legyen meg a Deutsche Bahn applikáció a telefonomon, hiszen akkor azonnal tudok vonatokat nézni, akkor is, hogyha mondjuk egyet lekésik. Ez az egyik dolog. A másik dolog, meg föl kéne készülni arra, hogy a várakozási időt ne bosszankodással töltsem, hanem legyen ott a fejemben, hogy lehet, hogy lesz várakozási idő, és nekem legyen arra egy B-tervem, hogy mi van, ha várakoznom kell mondjuk órákat, vagy egy fél napot. Vigyek könyvet, ha családdal megyünk, akkor legyen egy forgatókönyvünk arra, mit fogunk csinálni akkor, ha arra kényszerülünk, hogy várunk. Ne arra gondoljunk, hogy jaj, majd itt és itt várnunk kell, hanem arra gondoljuk, hogy ha várnunk kell bárhol, akkor arra legyen egy tervünk, mit fogunk játszani, mivel fogunk foglalkozni, Ez az egyik. Másik dolog pedig, főleg, hogyha valaki egyénileg utazik, akkor érdemes olyan technikákat elsajátítania, amelyek a saját belső feszültségét csökkentik. Ilyen lehet valami relaxációs módszer, ilyen lehet valami olyan módszer, amit a mindfulnesshez, magyarul tudatos jelenlétnek vagy éberfigyelemnek szokták fordítani, az kötünk, tehát valamiféle ilyen elengedése a dolgoknak, egy kicsit a saját gondolataimmal való foglalkozás. Tudom fordítani ezt a kényszerű várakozási időt arra is, hogy átgondolok olyan dolgokat, amire például máskor nincs időm. De az a lényeg, hogy legyen tervünk arra vonatkozóan, mit csinálunk majd akkor, ha várni kell.
Egy kicsit már érintette a családosokat, kisgyerekeseket. Ez azt jelenti, hogy rakjon el az ember plusz még egy szatyornyi társas játékot, vagy hogyan tudja még egyéb módon is felkészíteni a gyerekeket?
Ne egy szatyornyit rakjon el, hanem találja ki, hogy mit fognak együtt csinálni. Lehet, hogy nem kell hozzá egy szatyor, csak egy ceruza, meg egy papír, vagy valami nagyon egyszerű dolog. Tehát igen, ez például egy jó terv, hogy azon gondolkozom, hogy mi az, ami belefér a csomagomba, mondjuk a repülővel megyek, de le tudom vele kötni a gyerekeimet egy fél napra egy repülőtéren, ami egyébként a gyereknek ma egy marha unalmas hely. Szóval igen, ezeket kell kitalálni, hogy mi az, amit játszani tudok velük, hogy mi az, amit föl tudok nekik olvasni, olyan mese, ami biztos, hogy leköti őket akár órákra. Nyilván ez korosztálytól, meg gyerek temperamentumtól is függ, meg utazási helyzettől is, hogy mit hol lehet csinálni. Ezeket kell előre kitalálni. De nem gondolkodás nélkül bevágni egy plusz szatyorjátékot a táskámban, hanem kitalálni, hogy majd akkor mit fogok csinálni, hogyha 2 órám lesz várakozni, mit fogok csinálni, ha 4 órám lesz várakozni, és ott vannak az X-korú gyerekeim. Szerintem, ha tudatosan és ügyesen nyúlunk ezekhez a helyzetekhez, akkor ez egész jó élmény lesz, mert az is egy jó élmény tud lenni. Én nagyon nehéz helyzetben voltam, amivel sikeresen megbirkóztam én meg a családom, meg a gyerekeim. Tehát, ha én sikeresen oldok meg egy nehéz helyzetet, az biztos, hogy egy élmény, és ez erősít engem is gazdag. Engem. Tehát ezért is kell előre kitalálni, hogy ez is egy utólag elmesélhető kaland legyen. Hogy képzeld, ott voltunk a repülőteren fél napig, de olyan ügyesek voltunk, hogy elütöttük az időt. Mindig elmondjuk, hogy utazásra kössünk biztosítást, vigyük el az eszenciális gyógyszereket, meg vigyünk kötszert, de tervet is vigyünk magunkkal, hogy mit csinálunk akkor, ha valami olyan dolog történik, amit nem várunk. Meg főleg, ha várni kell. Majdnem olyan, mint a sebb tapaszt. Erre vonatkozó tervet is vinni kell. Ez is egy alapfelszerelés része a csomagnak, főleg, ha kisgyerekekkel utazunk.
Purebb Györgyöt, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatóját hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A Hő kutatása szerint a magyar egyetemisták túlnyomó többsége magas szintű stresszt él meg az egyetemi évei alatt. A válaszadók közel 90%-a a 3-asnál magasabb szintű stresszt jelölt meg egy 5-fokú skálán, mindez ráadásul nem csak a közérzetükre, hanem tanulmányi előmenetelükre is hatással van. 88%-uk nyilatkozott így. Mindenről Budai Marcellel, a Hőok sajtófőnökével beszélgettünk.
Az történik, hogy elindítottuk az egyetemi ilyen kampányunkat, ami a tavaszi időszakban egy fórumsorozat volt tulajdonképpen, kiment a Hőok elnöksége több mint 20 egyetemre. Ezt nyilván a nyári időszakban, a vizsgai időszak miatt nem tudjuk a fizikális térben folytatni, úgyhogy ezt áttettük az online térben lényegében egy kérdőívezés formájában, vagyis minden héten van egy másik témánk. És akkor ezt az egészet majd kifuttatjuk a szeptemberi időszakban az első lényegében hallgatói népszavazásra, nem jogi értelemben vett népszavazás, de a tekintetben igen, hogy a hallgató prioritási sorrendet fognak tudni állítani az felsőoktatási problémákról, és ez a nem titkolt célunk az, hogy azokkal a politikai pártokkal, erőkkel, akik jövőre kormány alakításon gondolkoznak, vagy kormányprogramot fognak írni, azok számára át tudjuk adni, hogy na ezek a hallgatóknak kvázi a követelései és elvárásai, hogy 2030-ig rendezzék, és most a hallgatóknak a mentális egészségével foglalkoztunk, és lényegében az azzal kapcsolatos adatokat tettük közzé.
Milyen kérdések mentén foglalkoztak ezzel a témával, hát meglehetősen összetett területről van szó.
2 szempontot néztünk elsősorban, az egyik az az, hogy hogy élik meg a mindennapi mentális egészségüket, beleértve azt, hogy akár a tanulmányi nyomáshoz hogy változtatott ezen, mióta ők egyetemisták lettek. A másik pedig az, hogy milyen segítség elérhető jelenleg a hallgatók számára. Tehát nyilván bizonyos szintig azért az egy elkerülhetetlen dolog, hogy az egyetemi lét, az egyetemi elvárás tárgyalások, a vizsgák, a számon kérések azért az valamilyen szintű fokozottabb terhelést tesznek a hallgatókra, csak nyilván itt azt kell nézni, hogy ez mekkora mértékű, illetve az, hogy van-e megfelelő segítségnyújtás a hallgatók számára. Ugyanis a legtöbb egyetemen egyébként van valamilyen formában ingyenesen igénybe vehető tanácsadás, pszichológusok jellemzően, csak amikor egy, nem tudom, 20 000 fős intézményre jut 3 tanácsadó, akikből ketten félállásban dolgoznak az egyetemen, akkor ez könnyen ki lehet számolni, hogy mekkora várakozási időt fog jelenteni ez a hallgatók számára, és sokszor abba futnak bele, hogy hiába hirdeti meg az intézmény, hogy van ingyenesen elérhető pszichológiai tanácsadás az egyetemen, de a gyakorlatban nem fognak tudni bejutni a hallgatók. Holott ez nyilván kicsit már sokat használt, és sokszor beszélünk róla, de azért mégiscsak még mindig egy COVID generációról van szó, aki az egyetemeken van, és ennek biztos, hogy van hosszú távon is valamilyen pszichológiai hatása, ami most az életére, illetve az ő működésére. És hát azt is mutatják egyébként az idősoros kutatások is, hogy egyre nagyobb arányú azoknak a hallgatóknak, azoknak a fiataloknak a száma, akik szorongásról, stresszről, valamilyen mentális problémáról számolnak be. Nyilván ez nem csak a COVID-nak tehető be, hanem ebben biztosan van a világi működésével kapcsolatban is valamilyen következtetés, amit le lehet vonni. De amit mi látunk, az most jelen esetben az ebben a kutatásban, hogy ami kiugró, hogy közel 95%-a mondta azt a hallgatóknak, hogy előfordult már vele az, hogy valamilyen módon hátráltatta a tanulmányait az éppen aktuális lelki vagy érzelmi állapota, mert nyilván azért ez széles skálája van, hogy ez mit jelent pontosan, illetve hogy a hallgatóknak több mint fele érez rendszeresen stresszt a tanulmányaival kapcsolatban, ami azért nyilván mind a kettő egy olyan szám, amire oda kell figyelni.
Arra rákérdeztek-e, hogy melyek leggyakrabban a stressz forrásai?
Abszolút, és ebben egyébként az én részemről egy kicsit meglepő eredmény is jött ki. Én arra számítottam, hogy itt a megélhetés, illetve a lakhatási szorongás lesz a legmagasabb, de persze ez alapvetően azért nem egy nagy mintás kutatás volt, azért ez fontos kiemelni nem, tehát nem lehet azt azért egyértelműen kijelenteni, hogy a tanulmányok által okozott szorongás az gyakrabban fordul elő a fiataloknál, mint mondjuk a lakhatással kapcsolatos szorongás. Nekünk ebből a kutatásból most egyébként ez jött ki, tehát messze a tanulmányok vezetnek több mint 80%-a, és akkor a magánélet, megélhetés, lakhatási szorongás azok pedig ezek után következnek csak.
Így az egyetemi hétköznapokban elsőként, illetve utána majd a diplomaszerzést követően, vajon milyen következményei lehetnek annak, hogyha egy hallgató stresszt él meg non-stop a tanulmányai ideje alatt?
Szerintem ez nagyon attól függ, hogy milyen közösségekbe kerül be. Tehát, hogyha nem jó az adott egyetemen a közösségi élet, nincsenek pezsgő, diákszervezetek, a hallgatói képviselet, öntevékeny körök, akár mentorprogramok, stb., akkor ezek a fiatalok azért könnyen egyedül tudnak maradni az egyetem alatt, és nyilván azért az, hogy hogyan éri az ember az egyetemi 3-5-6 évét, az valószínűleg azért nagyban meghatározza az, hogy utána hogyan fog tudni kapcsolódni a többi emberhez, amikor kilép a munkavilágába, ahol viszont erre odafigyelnek, és szerencsére egyébként egyre több egyetem erre odafigyel, ami részben egyébként a modellváltásnak köszönhető is, hogy igenis kezdenek kiszakadni a felsőoktatási intézmények abból a gondolkozásmódból, hogy nekik az a feladatuk, hogy itt oktassanak, és minél több diplomás hallgatót kinyomjanak a másik oldalon a végzés követően, hanem egyre inkább figyelnek arra, hogy milyen környezetben, illetve milyen minőségben tudják a hallgatók eltölteni ezt a 3-5-6 évet, és ennek igenis fontos szerepe az, hogy milyen hallgató közösségek vannak, ami a legegyszerűbb formájában akár azt is jelentheti, hogy milyen bulik vannak az egyetemen, ennél egy fokkal összetettebb formájában viszont azt is jelentheti, hogy mondjuk az egyetem hogy segíti, támogatja, mozdítja előre a különböző hallgatói köröknek a létrehozását, hogy milyen délutáni, akár értékteremtő elfoglaltságot tudnak a hallgatók együtt végezni, aminek végre mind az a vége, hogy új kapcsolatok jönnek létre, új barátságok, új közösségek az egyetemen belül.
A hőokot mire sarkalja most ez az eredmény, mondjuk megpróbálják kijárni, hogy több pszichológus vagy tanácsadó legyen az egyetemeken?
Abszolút, szóval ez a Hőok Jövőkép 24 programjának már része, tehát hogy ezt a problémát már azért egy ideje látjuk, Nekünk két javaslatunk van ezzel kapcsolatban, vagy hát ez egy AB variáció. Az egyik az az, hogy az egyetemek kapjanak erre külön forrást, amiből ezeket a tanácsadókat finanszírozni tudják, vagy egy másik lehetőség mondjuk az lehet még, hogyha központonként vannak kvázi kialakítva, akár együttműködésekben a klinikumokkal lehetőségek, ahova a hallgatók el tudnak menni ingyen. Ezek nyilván már inkább szervezési kérdések, de hogy ez már egy jó két éve része a hőokos javaslatnak, illetve hogy korábban mondtam, amit fogunk még ezzel kezdeni, az, hogy a mentális egészséggel kapcsolatos problémák is fel fognak kerülni természetesen a hallgatói népszavazás pontjaként, és ott majd a hallgatók el fogják tudni dönteni, hogy ez az ő életüket mennyire határozza meg.
Budai Marcelt, a Hőok sajtófőnökét hallották.
Családi hét.
Új szemléletformáló kampányt indít a 18-49 éves korosztálynak a tudatos alkoholfogyasztásról a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács. Ehhez készült egy reprezentatív kutatás a magyarok alkoholfogyasztásáról, amely kimutatta, hogy egy átlag magyar egy alkalommal 2,4 italt fogyaszt el. Nagy Andrást, a szövetség igazgatóját Kalapos Mihály kérdezte.
Nem mindenki iszik alkoholt. 15% egyáltalán nem fogyaszt alkoholt. Hogy milyen gyakran fogyasztanak alkoholt, az a maradék 85%-ban mondhatjuk így is, az egyharmad arányban van, aki hetente iszik alkoholt, van, aki havonta, és van, aki ennél is ritkábban.
Ugye a 18-49 éves korosztályról beszélünk, mit szeretnek fogyasztani?
Több mint a fele az alkoholfogyasztóknak fogyaszt bort, sört majdnem a fele fogyaszt, és egyharmadnyi az, aki rövid italt, illetve koktélt fogyaszt. Természetesen nyilván valaki fogyaszt ezt is, azt is. 2,4 italt fogyasztanak a magyarok, tehát egy alkalommal átlagosan ennyit fogyasztanak, de az a fontos az alkoholfogyasztásban, hogy most így egészségügyi szempontból mondom, hogy mennyi etil alkoholt iszik meg az ember. Tehát mennyi a konkrét alkoholfogyasztása. Ezért nem szeretjük a szakmában azt, hogy 2,4 italt fogyasztanak a magyarok, de hát mégiscsak ugye valahova kötnünk kell, és ugye ez egy korsó sör, 2 dl és 5 centiliter rövid italnak felel meg. Mondjuk így, hogy lényegében, mert azért ezen belül még lehetne szakmázni, hogy ez pontosan hogy alakul.
Mit lehet mindebből hasznosítani majd az országos szemléletformáló kampányukban, illetve miről szól ez a kampány?
Akartuk látni, hogy jól gondoljuk-e, és ezt végül is tükrözte a kutatás, hogy a fiatalabb generáció az már tudatosabb, ők már azért jobban odafigyelnek, de azért azt el lehet mondani, hogy amikor ők isznak, akkor mondjuk így, hogy bevállalósabbak. Tehát azért még van mit alakítani. A tudatosság fejlesztését, hogy így mondjam. Ez egy digitális kampány. Influencereket kértünk föl, személyes történeteiket mesélik el, és ugye ezt osztjuk meg az italmérték oldalunkon mindenféle változatban, ami a kornak megfelel. Azt is fontosnak tartjuk elmondani, hogy azt, hogy bort fogyasztok, sört fogyasztok, vagy pálinkát, vagy szeszes italt fogyasztok, unikumot, az igazából az egészség szempontjából csak azon múlik, hogy mennyit fogyasztok belőle.
Nagy Andrást, a Magyar Szeszipari Szövetség igazgatóját hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy életbe léptek július 1-jével az új családpolitikai intézkedések.
Elfogadtuk a jövő évi költségvetést, 4802 milliárd forint, de ez nem januárban indul igazából, hanem már most július 1-jével.
Váratlan bosszúságot is hozhat a családi utazás, érdemes egy jó tervvel neki indulni.
Mit csinálunk akkor, ha valami olyan dolog történik, amit nem várunk? Meg főleg, ha várni kell. Majdnem olyan, mint a sebb tapaszt. Erre vonatkozó tervet is vinni kell, ez is egy alapfelszerelés része a csomagnak, főleg, ha kisgyerekekkel utazunk.
A magyar egyetemisták mentális állapotát mérte fel a Hőok.
Közel 95%-a mondta azt a hallgatóknak, hogy előfordult már vele az, hogy valamilyen módon hátráltatta a tanulmányait, az éppen aktuális lelki vagy érzelmi állapota.
Új szemléletformáló kampány indult a tudatos alkoholfogyasztásról a fiatalok számára.
Influencereket kértünk föl, akik ilyen kisebb filmeket fognak készíteni, illetve személyes történeteiket mesélik el, és ugye ezt osztjuk meg az italmérték oldalunkon.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.